Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Egyre több akadályt kell leküzdenünk az életért. Napról napra rossz hírek keringenek körülöttünk, amiket már feldolgozni is nehéz. Ezért mai műsorunkban ezeket az érzéseket szeretnénk egy kicsit ellensúlyozni. Nem úgy, hogy azt mondjuk, majd jobb lesz, mindenki eleve átlát ezeken a szólamokon, hanem úgy, hogy egy olyan házaspárt hallgatunk meg, akik fizikailag is nehéz korlátok között élnek, mégis valahogy mosolygással, örömmel jöttem el tőlük. Nagy János és nagyné Brunner Margit mesél életéről, hitéről.
Születésem óta mozgássérült vagyok. 6,5 hónapra születtem. Ez az élethelyzet elég sok kellemetlenséget hozott. Napjaim nagy részét itthon töltöm, de nagy örömömre október 1-e óta az itt a városban működő Betlehem Kapuja Játszóháznak vagyok a szolgálója, ami azt jelenti, hogy 1-3-4 éves korig a gyermekeket várjuk és vigyázunk rájuk, amíg a szülők a feladataikat intézik. Mivel nekünk nem adatott család, úgy érzem, hogy a kicsik által még ez az öröm is van. Sokszor érzem azt, hogy a hétköznapok gondjai miatt el lehetnék keseredve, meg néha el is keseredem, de ugyanakkor eszembe jutnak ezek a drága picikék, akik kitárt karral várnak, és szaladnak felém, és az ölembe bújnak, és ez rengeteg erőt ad.
Nehézkes volt az életünk, hogy egész nap itthon van, kicsit bezárkózottnak, ugye ide nem nagyon jönnek emberek.
Habár... De egy ilyen kicsit félig, mert egy ilyen tanya részen vagyunk
kecskeméttel. De hála Istennek, nekem nagyon sok barátom van, színesebbé teszik az életünket.
Hogy kezdődött a hit?
Ja. Hát én régi református családban nőttem, főn 14 éves koromban ugye rendesen konfirmáltam, és a szüleimmel jártunk a templomba, aztán a szüleim elváltak, törés lett bennünk. Hát édesanyám férhez ment, született abban a házasságban egy öcsém, aki 17 éve fiatalabb, mint én, ő egészséges, és nagyon nagy szeretetben nőttünk fel egymás mellett. Templomba járó emberek voltunk, de igazán nem tartoztunk közösséghez. Én felnőtt fejjel kikerültem a Szentkirályi ifi közösségbe. Elmentünk Garára egy ilyen hitmélyítő táborba. Ott érintett meg ez a kis közösség. Éreztem azt, hogy igazán most már hit útjára lépett, de hát akkor már, ez már felnőtt fejjel történt meg. Édesanyám a kékkereszt csoportban kezdetek óta benne van. Végülis én végettem, került be édesanyám is a kékkereszt csoportba.
Voltak ilyen alkohol problémáid?
Igen, nekem voltak. A fiatal koromban nem tudtam feldolgozni ezt a mozgás sérültségemet. Talán úgy éreztem, hogy én vagyok a világ legszerencsétlenebb és legelhagyatottabb embere. Most mai fejemmel már tudom, hogy ez nem igaz.
Mit jelentett, hogy itt áll?
Tanult szakmám könyvkötő volt, és egy nagy nyomdába dolgoztam. Többi úgynevezett férfi úri emberre munka után eljárogattunk, és ez úgy sűrűsödött.
Ott is tehát, volt. Hogy munka után kocsma.
Magyarul mondhatjuk azt is. Volt egy másik mozgássérült kollégám, az volt, gyere már, ügyünk egy sört. Elmentünk, és akkor azt már nem kell mondani, hogy az már nem folyamatot elindított. Akkor is között is lehet szerintem különbséget tenni. Én végül is autót vezettem, eljártam dolgozni, nem voltak gondjaim. Hát mögöttem állt a család, de nem tudtak a problémámmal mit kezdeni. Az történt, hogy ennek a Kékkereszt Egyesületnek Dömösön van szanatórium. Ahogy édesanyám megismerte ezt a csoportot, édesanyám rögtön elment gyógyítóra. Lelkileg voltak gondjai, onnan hazajött, és akkor azt mondta, fiam, neked is menni kell azonnal.
Mert hogy annyira jó vagy.
Azt mondtam, hát azonnal nem kell azért menni, de... És akkor édesanyám különböző kerülő utakat, cseleket talált ki, hogy valahogy mégis menjek már fő Dömösre, akkor fölmentünk egy vasárnap. Ott megérintett annak a helynek a légköre. Ott éreztem, hogy nekem tényleg ide el kell jönni. Na hát ott azonnal mondták, hogy maradhatok azonnal. Mondtam, hogy azonnal nem, de a következő gyógyítóra már mentem magamtól. Az 98-ban volt. Mikor 99-ben a Szentkirály közössége megismerkedtem, és Garáról hazajöttünk, történt egy családi tragédia. Édesanyámmal meg az öcsémmel hát felrobbant a garázsuk, és az öcsém testfölete 90%-ban megégett. Nem tudtam feldolgozni, és újra pohározni voltam, de akkor már volt segítségem, mert édesanyám azt észrevette, és azonnal tudta, hogy mit kell tenni. Irány föl Dömösre, és azóta 99-2000 tart. Ezáltal nagyon-nagyon sok új dolgot megismertem. Azóta megismertem a feleségemet, sportolok rendszeresen.
Ugye ez a szabadulás, ez egy egész más életformát is hozott.
Igen, két sportágban is szereplek. Az egyik bocsába bíró vagyok, az erőemelőknél meg sportoló.
Bocsa, ez mi?
Ez egy olimpiai sportág, a mozgássérültek. Ez négy végtagsérülteknek van kitalálva. Labdajáték. Ott bíró vagyok, mert ott azt mondták, hogy ahhoz a sportághoz túl egészséges vagyok.
Ez a csoda, a találkozás. Hogyan történt? Gondolom mindenkitől csodának értitek meg.
Tényleg csoda számba megy.
Közös ismerősünk, az ő lányával én gimnáziumi évek alatt barátnő voltam.
Ezzel a csapattal voltam Balatonfenyvesen edzőtáborban, Balatonföldvár mellett. Jött a telefonszám, lakcím, beszéljen meg, hogy mikor tudnánk találkozni, már ilyen közel vagyunk.
Amikor fölhívott azzal, hogy van egy fiatal ember, aki kéri a címemet, akkor első pillanatban le akartam tenni a telefont, hogy hát én ilyen csacskaságról hallani se akarok, hát én még gyászban vagyok meg egyáltalán. Aztán azt mondtam, hogy tudja mit étszani én, tessék megadni a számomat, úgysem fog eljönni meg a címemet, nyugodtan, úgysem lesz semmi, de tessék megadni. Akkor néhány napon belül jött a telefonja. Én azt gondoltam, hogy hát ott lesz egy fél órát, aztán 2,5 óra lett belőle. Még az év október végén meg is kérte a kezemet. Bár nem könnyű az embernek ebben a mai világban élnie, de ketten még a nehéz is könnyebbnek tűnt.
Nem mindig volt ilyen könnyű. Az embernek ugye vannak álmai, vágyai. Mindig futballista szerettem volna lenni. Mondjuk a 10. lábműtétem után mondták, hogy nem volt futballista, hanem még egészségesen nem tudok járni. És akkor, mikor ezekkel a dolgokkal szembesültem, akkor úgy magam alá kerültem, nem találtam a helyemet. Leültem magamba, zárkóztam, és akkor úgy átgondoltam, hogy nekem mennyi minden nem adatott meg. Abban az időben, mai fejemmel ezen már úgy nem szoktam rágódni. Mondjuk a hitbéli életem megerősödött, és így könnyebben elfogadom. Azt szoktam mondani, hogy az Úr adott más talentumokat, amivel tudnom kell élni. Nem a betegségemmel kell foglalkozni. Azt vettem észre, hogy az egészséges társadalom is kezd bennünket egy kicsit jobban elfogadni, elismerni. Ez is úgy külön öröm számomra. Nem mondom, hogy minden esetben így van ez, de többségében így van. Van, mikor beszélgettem a régi barátokkal, és akkor elkezdtem panaszkodni. És rájöttem, hogy az ő gondjaik sokkal nagyobbak, mint az enyém. A beszélgetés végén arra kellett rájönni, hogy én segítem őt kimászni a gödörből, nem én magam mászok ki, mert én már akkor már úgy éreztem kint van, hanem őt segítem.
Hát az én helyzetem kicsit kevésbé rózsaszínű. Én 2 bottal közlekedem, de még ez is kevés az igazán önálló élethez. Páromhoz vagyok nagyon kötve.
Tehát, ez a rossz érzés?
Igen. Nagyon-nagyon rossz. Soha nem szerettem, csak elfogadtam, hogy mástól függök. Ha egy kicsit derűsebb szemlélettel próbálok nézni, akkor azt mondom, hogy vegyem úgy.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Annyiféle felekezetű ember készített Szent Erzsébetről valamilyen alkotást, az első ösztönös válaszom az volt, a mi műsorunkban nem valók a szentek, elvégre reformátusok vagyunk. Azután elgondolkodtam, tényleg mit is hiszünk a szentekről? Ezt érdemes lenne alaposan megfontolni. Ebben a gondolkodásban segített dr. Szűcs Ferenc.
A református egyház soha nem gondolta, hogy az egyház élete 1517-ben kezdődik, vagy a 16. században. Mi magyarként ezt különösképpen nem gondolhatjuk. Szent Istvánon elkezdve az egyház középkori kanonizált szentjeivel együtt mi azt a sajátunknak tekintjük. A szerepüket látjuk másképp. A második helvét hitvallás 5. fejezete mondja, hogy nem vetjük meg a szenteket, se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül, elismerjük ugyanis, hogy ők Krisztus élő tagjai, Isten barátai, akik dicsőségesen meggyőzték a testet és a világot. Szeretjük tehát őket, mint testvéreinket, sőt nagyra becsüljük is, ha nem is valamely imádásszerű tisztelettel, hanem róluk való tiszteletteljes vélekedéssel és méltó dicséretükkel, Kétségtelen, hogy a középkori egyházzal való polémiában a református egyház elkezdte kerülni a szent megjelölést. Ennek is van alapja, tudnék, a szentírás egy kivételtől eltekintve csak közösségi értelemben beszél a szentekről. Tehát nem azt mondja, hogy Szent Péter vagy Szent Pál, ez ugyan az evangéliumoknak a feliratában benne van, de ez későbbi, hanem azt mondja, hogy szentek, és ez az egyház tagjait jelenti, tehát a szent megjelölés és jelző az egyházra vonatkozik általánosságban. A szentek szerepét másképpen látták a reformátorok. Közben járásukat nem kérték, amiatt, hogy Krisztus az egyetlen közben járó, hanem úgy tekintették őket, hogy Ravasz László hasonlata ez, amit most mondok, hogy Krisztus másik keze felől vannak, mi az egyik keze felől vagyunk itt a földön, ők a másik keze felől, de ahogy az ének is mondja, hogy az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg vagyunk. Sajnos ezek a gondolatok éppen a racionalizmus hatására liturgiánkból is eltűntek, de például az erdélyi liturgia Calvin imádságát, bűnvalló imádságát mondja, amelyikben benne van ez, hogy im egybe gyűltünk az angyalokkal és a szentekkel és a mennyei seregekkel együtt azoknak a társaságában. Tehát minden Isten tisztelet tulajdonképpen a földi és a megdicsőült egyház közössége, mert ez nem két egyház, hanem ugyanannak az egyháznak két arca. Földön küzdő egyháznak pedig szüksége van arra, hogy tudja, hogy vannak, akik már meggyőzték a világot, a testet, ahogy itt olvastuk, ők buzdítanak arra, hogy mi is ezt tegyük.
Egyszer egy ortodox templomban jártam, és nagyon mély benyomást tett rám, ahogy a pap elmondta, amikor beléptünk, hogy nézzünk körül. Itt vannak a szentek, az ő társaságukban most itt együtt vagyunk, egy nagy Isten tiszteletben, bár tudjuk, hogy ez így van, de nem hangsúlyozzuk ezt.
A felvilágosodás hatására, ugye a protestantizmus másképpen kezdett viszonyulni a felvilágosodáshoz, ez látható azoknak az országoknak az életében, ahol protestáns egyházak voltak többségben, például Németországban, Angliában. Itt nem egyház ellenes racionalizmus jelentkezett, hanem beépült sajnos a teológiába. A többnyire római katolikus többségi országokban, mint Franciaország, vagy az ortodox országokban, mint Oroszország, egyértelműen elvált a kettő, tehát nem volt a keveredésre még csak lehetőség sem, és ott általában a racionalizmus egyházellenes formát öltött, mint például a francia forradalomban. A protestáns teológia és az egyház ezért egy kicsit nagy árat fizetett. Nevezetesen azt, hogy megpróbált kisöpörni minden olyan elemet az egyház életében, amit misztikusnak minősített, túlságosan is a transzcendens lett volna, és amit észre nem tudott megmagyarázni. Ennek a kornak a hatására történt meg egyfajta purifikálás, és nem a puritánizmusnak a hatására.
Károlyi Bibliában még szentnek vannak az evangélisták nevezve?
Megnézzük. Szent Máté, Szent Lukács. Pál valószínű ez lesz. Szent Pál levelei úgy van. Tehát a Károli Biblia egyértelműen az evangélistákat, a Biblia íróit szentnek nevezi.
Annyira más helyzetben élünk, mint a racionalizmus idejében, tehát ma viszont éppen az emberek rettenetesen vágynak arra, hogy nevezhetjük misztikának, de valami olyan élményben legyen részük, ami az észen túlvezet, másrészt pedig példaképekre szükség van, tehát itt a szenteknek tényleg lehet üzenetük.
Semmi kifogásunk ellene, hogy ezt komolyan meg kell vizsgálni, hogy egy csodának kell lenni, stb. Ezek a kritériumok. A protestáns egyházakban is valami hasonló kezdett kialakulni, hogy tudnék a hősi múltat, a régi nagyokat egyfajta tisztelet illette meg. Hát gondoljunk arra, hogy például a reformáció emlékünnepe. A protestáns egyházakban is, ha nem is egy ilyen szent kultusz, de Lutherről, Calvinról és a magyar reformátorokról is ilyen tisztelettel emlékezik meg, vagy a gályarabokról. Itt arra kell azért vigyáznunk, és erre azt hiszem, hogy maga a római katolikus egyház is próbál vigyázni, hogy ne a természet fölötti tulajdonságok domborodjanak ki. Tehát a szentek ne úgy emelkedjenek az átlag ember fölé, mintha ők már nem is testből és vérből valók volnának, hanem úgy, mint valóságos emberek, akik valóságos küzdelmeket vívtak itt ezen a földön, és egyáltalán ne úgy gondoljunk rájuk, mint vallásos héroszokra, hanem úgy, mint akik az Isten kegyelméből éltek, és ahogy valaki mondta éppen a szentek közül, hogy a szentek azok, akik legjobban tudják magukról, hogy ők bűnösök.
szükség van ezekre a példákra, talán éppen ezért válhatnak számunkra is példákká.
Igen, hát az én számomra Szent Erzsébetnek az alakját, Turmezei Erzsébetnek, a protestáns költőnőnek az egyik verse foglalja össze, ki összeköti azzal, hogy végső soron Gertrudis lánya, akit a Bánkbánból más oldalról ismerünk, hogy mintegy az élet tőlünk magyaroktól Szent Erzsébetben kért bocsánatot Gertrudisért. Nem pontosan idézem ezt a verset, de számomra rendkívül érdekes ez az összefüggés, hogy mennyire nem lehet sémákban gondolkodni. Az egyik személy nevéhez tragédiák kapcsolódnak, magyar ellenesség kapcsolódik, míg a másik éppen német földön dicsőséget szerzett a magyar névnek. Ő az a szent, aki, így mondjam, nemzetközi értelemben is a magyar nevet kifényesítette. Nem utolsó sorban a diakóniai lelkülete miatt vannak olyan szentek, akik akár a tudományukkal, teológiájukkal váltak híressé, Szent Ágoston, Szent Tamás, stb. Volt, akik vértanúk lettek, és voltak a vértelen vértanúk, akik pedig a jótékonyságukkal, az emberszeretetükkel, szegényekkel vállaltak szolidaritást.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Először a nyelvek, embercsoportok elszigetelődéséről hallunk szomorú tapasztalatot. Varga Domokos György mondja el, hogyan határozta el, hogy abba hagyja a politikai újságírást. Azt értette meg, hogy ezen a nyelven nem lehet ma Magyarországon embereket megszólítani. Persze mindent félre lehet érteni. Talán van olyan helyzet, amikor nincs lehetőség a nagy megegyezésre. Egy másik beszélgetési szinten kell egymásra találnunk. A Figy-Firitty mese szerzője ezt az utat keresi.
Akik már egy táborban vannak, ott mondjuk jól el vannak, de messzire nem tudnak jutni. Ahhoz az kellene, hogy a táborokon túl, a táborok felett legyen egy közös akarat, közös eltökéltség, és egyre ezek kioltják egymást. Egymás ellenében használják a szót, az igét. Éppen azért, mert a túloldalról, amely oldalt én legpontosabban az antinacionalista kifejezéssel tudok éltetni, mivel onnan találkoztam néhány nagyon becsületes, nagyon tisztességes emberrel, ez döbbentett rá, hogy nekem már itt a politikai hadszintjéren ebben a pillanatban nincs teendőm. Nagyon sokan vannak, akik a túloldalról vagy is megvilágosodtak, hogy úgy mondjam, gyönyörű példái annak, hogy az igazságot szerető emberek, mindegy, hogy milyen kötődéseik vannak, az igazsága fontos nekik, és ők eljutottak odáig, hogy ma sokkal egy nagyobb veszedelem az egész demokrácia és az egész közös élete nézve az, ami folyik ma az országban, semmint, hogy attól kellene félni, hogy itt valamilyen szélső jobboldali, nyilas veszedelem az, ami romba dönteni az országot. Azért is bántó az ilyesfajta okoskodás, mert ha jól belegondolunk, ha azt nézik, hogy ki milyen mértékben tette tönkre ezt az országot, kútja vetjét el a nemzetközös vagyonát, hát akkor kik az igazi szélsőségesek? De most én ezt hiába mondom el, akár nyugodt hangon, akár ingerülten a másik tábor talpi becsületeseinek, akkor se hisznek el belőle egy szót se, mert ők démonnak jelenek, és azzal fekszenek. Ez azt jelenti, hogy a demokrácia ellenségeinek mindent megbocsátnak.
De ez óvatatlanul nyilván indulatokat gerjeszt, és akkor ezek az indulatok aztán még jobban gerjesztik azt, hogy mindenki csak a maga igazát mondja.
Így van meg. Viszont indulat bennem már nincsen, csak az a felismerés, hogy teljesen fölösleges nekem ezeket a dolgokat most sokadjára elmondani, hogy itt már azok, akik azt mondják, hogy mekkora áldozatok voltak és joggal, azok ma már igazából balekok. Mert ő használják őket arra, hogy mint egy őrzővédő Kft. Álljanak köréjük. Ezek az emberek nem szívesen teszik ki magukat annak, hogy politikai vita középpontjába kerüljenek, mert ezek valóban szép lelkűek. Hogyha nem értek velük szót a politika nyelvén, akkor valamilyen más nyelven, más szférában, más dimenzióban kell megkeresni őket. És mivel úgy látom, hogy a meseíráshoz, mintha értenék, nem akarok álszerén lenni, de azokból a dicséretekből, amiket éppen a túloldaliaktól kaptam, mert ez is mutatja, hogy ott van bennük a tisztesség. Mert elküldtem nekik mesém első fejezetét azzal, hogy ha tetszik, küldöm a többit. és mindegyik azt mondta, hogy nagyon tetszik, és küldjem a többit. Tehát miért a messe világával, gyengétségével, szépségével közelítek hozzá, tehát ahol még nincsenek, mint a politikában, olyan szavak, amelyek dühöt, indulatot, keserűséget, félelmet, meg hasonlót váltanak ki. Olyan, mint hogyha közösen ülnénk le egy tűzkör, és akkor a régi közös világunkból merítkezve. Egyszerűen tudunk találkozni, tudunk szót érteni, tudjuk dicsérni egymást. Én nyitottam, amikor megkerestem őket, ők visszanyitottak. Az is elképzelhető, hogy ez a mostani kurzus még eltart, mit tudom, egy-másfélig. Lehet egy gyors forradalmi változás, lehet egy lassú változás, de mind a kettőben igaz, hogy mikor elkezdődik egy bizonyos megnyugvás, visszarendeződés, és akkor minden szépen megint ugyanoda fog jutni. Tehát ezért nem mindegy az, hogy sikerül ezeket az embereket megnyerni, vagy nem sikerül ezeket az embereket megnyerni, akik még egyszer mondom tisztességesek, és védik a mostani kurzust egy démonnal, egy képzelettel szemben. Nyilvánvalóan nem is éreznék esélyt arra, hogy ebből a pici mesevilágban bármit is lehetne igazán tenni a nagy politika világához képest. Most az egyik egy harsányabb a mindenki részhez, a mesevilágon mégiscsak egy szűkebb, kevesebb érdeklődése tart számot. Ha sikerül az embernek valami olyat csinálnia, olyat letennie, amely előtt kénytelen kelletlen a túloldalnak a tisztességeseit meghajolnak, akkor eznek a hatása azért elkezd sokszorozódni. Az a tapasztalatom az, hogy sokkal-sokkal többen vannak a rendes, tisztességes, jólelkű emberek, mint az alávaló, álnok, eleve pusztítani akaró embertípus. Ezért van esélye a jó szándékú, akár politikában utazóknak, akár másban cselekvőknek, végül is mégiscsak jobbítani tudják a társadalmat, hogyha valami hasonlónak fognak neki, mert ha van türelmük, van szívóságuk, van eltökéltségük, akkor ezeket az embereket, akik nem rossz indulatból, hanem vagy tévedésből, vagy mert nehéz az embernek belátni az, hogy rosszul gondolta az elmúlt évtizedeit, vagy azért, de nem rossz indulatból fognak rosszat akarni és rosszat mondani. Akkor pedig van esély jobbítani, ha van esély jobbítani, az embert örömmel tölti el, hogy ezzel próbálkozhat.
Meggyőzhetők csak egy másik nyelven, ha jól értem.
Egy másik nyelven, akkor, hogyha igazolni tudja ez a másik nyelvet beszélő, hogy érdemes odafigyelni rá, hogy hitelesen beszéli azt a nyelvet. Nem elég az, hogy bennem jó hiszeműség van. A másik meggyőzésére csak akkor van esélyem, hogyha el tudom vele hitetni, hogy érdemes odafigyelni rám. Mondjuk úgy, hogy az egyik tábor meg akarja a másik tábornak a idézetben véve lakóit győzni, akkor ehhez nem elég vernie a mellét, nem elég még az, hogy neki nagyon igaza legyen, hanem ehhez neki felkészültnek, jónak kell lennie, mert ezáltal tud annyira hitelessé válni, hogy a másiknak a bezárkózása egy pillanatra megszűnjék. És azt hiszem, ez a ficsfirit, ez valami ilyesmi lehet.
Ha jól értem, a címből az következik, hogy nem egy elképzelt távoli mese, ez hanem egy mai.
Ahol ülünk, ennek a színteret a Budakeszi út, a gyerek főszereplőnek, egy 4 éves kisfiúnak van szüksége arra, és a mi világunknak van szüksége arra, hogy örömmel töltsen el bennünket a jó cselekedet. A kisfiú ez nem szeret óvodába járni, de történet úgy alakul, hogy mégis elmenne óvodába, de csak azért, hogy megszökhessen onnan, hogy egy kutyát vihessen egy hajléktalannak, mert hogy az édesapjától hallotta, hogy ez egy olyan hajléktalan, akinek se kutyája, se macskája. Az Árpádházi hercegnőnek idén van születésének 800. évfordulója, ezért is kerekedett így a történet.
Ugye a régi rendszerben is egy olyan érdekes menekülési útvonal volt a mese.
Igen, föl lehet úgy is fogni, hogy az ember egy új utat választ, egy jó utat választ, akkor a rossz erő menekült egy jó irányba. Mesének pont az a lényege, hogy nem akar senki ellen szólni. Épp a napi hadakozásból emel ki bennünket. Ez a könyv pont arról szól, hogy egyáltalán nem jelenti ez a felgyorsult, őrült világ, hogy muszáj nekünk elveszítenünk a fonalat. De nagyon sokan, nagyon sokat tettek azért, hogy a sokat elátkozott nemzeti érzelmek, meg magyar érzelműek, meg magyar közösségi érzésűek, azok érezzék úgy, hogy ők maradéjak, rosszat akarnak ennek a világnak. De most, hogy eljutottunk oda, hogy láttuk, hogy pont az ellenkező oldal, amelyik mindig ezt mondta, azt nem tettünk rá az országot, most egy olyan helyzet állt elő, hogy érdemes kísérletezni azzal, hogy a különböző táborokban lévők másról kezdjenek el beszélni, a mindennapi dolgokról jelöljék ki a közös célt, közös törekvések irányát, és akkor gyerünk.
Az, hogy édesapja is a gyerekek világában élt. Van ebben egy családi tradíció?
Édesapám Varga Domokos írta a kutyafüleket, amelyet az jellemzett, hogy a család dolgairól a lehető legtermészetesebb módon ír. A természetessége folytán nekem is egy természetes járható úttán lehetőség és szemléleté vált. Tehát úgy igazat írni, hogy mégiscsak egy kitalált történetből. Valahol ez az egész életnek a lényege. Épp itt mutatkozik meg igazán az embernek eme képességében, hogy ez az anyagi világ, ez valahol biztos, hogy a szellemi világnak a teremtménye. A mi értelme van a valóságos anyagi létnek, ha éppen nem az, hogy a lelkünk nem esedjék tőle.
Van, a hit az is egy ilyenfajta nyelv, ami összeköt egészen különböző embereket.
Én 1952-ben születtem, járok rendszeresen templomba, de a templomba is leginkább a csöndet, a zenét, Ivának a prédikációit szeretem, neki is nagyon nagy lelke van. Számomra ez a fajta hit az igazán fontos. Az a fajta hit, amelyik azt mondja, hogy a jóságban, a tisztességben, a becsületben, ha hiszek. Én akkor tudok emelkedni igazán, hogyha mások is velem emelkednek. Életnek több értelme van, mint a magamnak kaparna a gesztenyét. Tehát bizonyos, hogy itt mögöttünk, felettünk valami olyan rendező erőnek kell lenni, amely azzal bizonyítja létét, hogy amikor alkotok, akkor magam sem tudom, hogy honnan jön a gondolat. Ha kellően türelmes vagyok, mindig elérek arra az útra, amire szükségem van ahhoz, hogy éhesek, gondolkodhassak nem csak a magam, hanem embertársam javára. Nem büntet, hanem segít. Én nem vagyok vallásos, de mégis mindig az az állandó érzésem, hogy Isten tenyerén ülök. Egyre inkább érzem, hogy azok az igazán értékes dolgok, amelyekért tenni kell, meg kell küzdeni.
Nem tudom, hogy nem vallásos, ez engem mindig annyira foglalkoztat, hogy az emberekben van egy ilyen ösztönös védekezés, hogy én hiszem, de nem vagyok vallásos.
Tehát nem védekezés, tehát nem akarok úgy csinálni, hogy most én egy olyan jó gyerek vagyok, hogy még Istent is úgy hiszem, hogy a templomba hiszik. Én azt szoktam mondani, hogy én érzem Istent. Mindig szükségem van arra, hogy azt érezem, hogy soha nem lépek többet, mint amire a tapasztalataim megtanítottak. Mert a magam hitelességéhez fontos. Ugye nem azért érzem, mert valaki sugallja. Mikor leírom, azt érzem, hogy hú, ez olyan, mintha ez nem is belőlem jött volna, akkor megmondom, hogy ez olyan, mintha nem is belőlem jött volna.
Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy én vallásos vagyok, akkor megragadhatóvá tettem valamit, ami nem az, nem?
Ez kétségtelen, és semmi sem teljesen megismerhető. Úgyis abban a pillanatban, hogy teljesen megismerhető lenne, tehát ha valaki eljutna arra a felismeréshez, hogy tulajdonképpen hogy működik ez az egész, az a vége is az életnek. Ez az élet, amit mi élünk, ez szükségképpen csak úgy működhet, hogy rengeteg mindent rejtve marad. Ezért nem mondok biztos szavakat ebben, mert nem tudok biztos szavakat.
Benkei Ildikót innen a rádióból ismerhetik, de talán kevesen tudják, hogy református és hite értelmében igyekszik a vasárnapi iskola általa létrehozott alapítvány szellemében határon túli gyerekeket segíteni.
Úgy kezdődött, hogy a kisfiamnak a tanítónénie elszegődött Böjte atya szolgálatába, szovátára. Amikor hazajött, akkor előadást tartott a munkájáról. És ez olyan méltó volt, ahogyan ecsetelte a székelységnek a sorsát, hogy azt mondtam, hogy eddig, hogy nem tudtam, nem kellett tennem semmit, de most már, hogy tudok róla, nem tehetek úgy, mintha nem tudnék. És azon gondolkoztam, ővele konzultálva, hogy milyen formában tudnánk segíteni. És eszembe jutott, hogy hát ugye a pedagógusok csak hétvégén kérhetők ilyen feladatra, amikor nem tanítanak, hogy szombaton délután és vasárnap délelőtt foglalkoznának a gyerekekkel. Még nagyobb szükség van ránk a Párciumban, ahol a legtöbb faluban, szorványban él a magyarság. Kerestem kapcsolatokat a határ innenső oldalán, ilyen nagyon-nagyon elszánt, nagyon lelkes, nagyon nagy felkészültségű pedagógusokat, akik még ezt is vállalják, hogy havonta egyszer-kétszer elmennek szombaton, és akkor ott foglalkoznak a gyerekekkel. a másik oldal szervezésében pedig hát mindenütt a református lelkész segít nekünk, mert hát tanító már nem mind van a kis falvakban, a párciumban, de azért lelkész még van, ha nem is abban a faluban, de akkor a szomszéd faluban igen, helyet tud nekünk adni. Van egy alap tanmenetünk, ebben az szerepel, hogy a magyar irodalmat és a magyar történelmet ismertetni meg a gyerekekkel, ami művek segítségével. Tehát ez az alap. De aztán, hogy erről merre felé mennek el, hogy most legutóbb például anyák napjára hajtogattak különböző üdvözlőlapokat, vagy kokárdát készítettek március 15-ére.
Hány tanár veszem már részt?
Olyan 200 körül vagyunk. Intenzív osztályról szaknővér jön velünk. Vagy a múltkoriban eljött a Belényesi Árvaházba egy fotóművész.
És akkor vasárnap iskola azért, mert hát hétvégén kerül sor az iskolára.
Így van, felekezeti hovatartozástól függetlenül működünk. A felekezeti hovatartozás annyiban érdekes, hogy az ember talán hívőként jobban érzi azt, hogyha valahol szükség van rá, ha segítenie kell, akkor ez kötelezettsége. Akkor is, ha nincs ideje, ha nem fér bele az életébe, az akkor is helyet kell neki csinálni. Körös Tárkányban 1919 áprilisában egy nagypénteki napon a falu jelentős részét lemészárolták. Ha jól emlékszem, 90 embert. Hosszú-hosszú évtizedekig gondolni sem mertek arra, hogy ennek emlékművet állítsanak. Majd jött egy nagyon lelkes, nagyon elszánt lelkész, aki azt mondta, hogy már pedig ezek az áldozatok megérdemlik, hogy emlékművük legyen. Azt kérdezték, hogy na de tiszteletes úr, nem lesz ebből bajunk? Nem lett bajuk, áll az emlékmű. Én ebben szeretném őket segíteni, hogy lássák azt, hogy a magyarságok megőrzésében nincsenek magukra hagyva. Tehát érzik a jelenlétünkből is talán azt a biztatást, hogy mellettük vagyunk december 5-e és minden egyéb ellenére. Tehát amit mi azt nyújtjuk, azt visszük. És hát persze kevesen vagyunk, ha több jelentkező lenne, nagyobb anyagi támogatás, akkor valamennyi faluba el tudnánk menni.
És aki szeretne valamilyen támogatást nyújtani, vagy szeretne bekapcsolódni, mit tehet?
A legegyszerűbb, hogyha a honlapunkra rákattint, a www.vasarnapiskola.honlapra, egyetlen segítőkész szándékot sem utasítottunk el. Tényleg mindenki előtt nyitott vagyunk, mert ha egy énekművész, vagy egy zenész, vagy egy irodalmi már érzi úgy, hogy ő szívesen jönne, megszervezzük úgy valamelyik hétvége programját, hogy beleférjen.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.